Üdvözlök mindenkit, ez az Index kibeszélő műsorának rendszerváltás alsorozata, ahol különféle szakmák neves képviselőivel beszélgetünk a 30 évvel ezelőtt rendszerváltásról.
Ez egy műsor azoknak, akik átélték a rendszerváltást, és újra fel akarják idézni a régi dolgokat, és egy műsor azoknak, akik akkor nem éltek, vagy még nagyon kicsik voltak, és szeretnék megérteni, hogy mi történt akkor. Jobb Sándor vagyok, kolléganőm pedig Munk Vera, vendégünk Koltai Róbert színművész.
Üdvözlök mindenkit!
Üdvözöljük, művész úr! A rendszerváltásról beszélgettünk, de hát ugye ebbe beletartozik az, hogy mióta a rendszerváltás előtt, meg utána, de hát a rendszerváltás előtt volt maga, hogy mondjam, a Kádár rendszer, sőt még egy még régebbi rendszer, és hát ön ekkor volt gyerek. Köszönhetném akár úgy is önt, mint Sztálinváros legjobb ifjú szavalóját?
Ez igen, ez még senki nem találta itt telibe.
Jól mondtam akkor.
Ez volt és ráírva oklevélre.
Ez hogy született ez az oklevél? Akár azt is mondhatjuk, hogy ez volt a színészi pályájának talán a legkezdete, nem?
És mit szavalt?
Nikolaj Tihonov Pohárköszöntő című versét, amit mindenki ihletetten, áhítattal hallgatott. Aztán később, a rendszerváltás után egy hócipő kabaréban elmondtam a színpadon, és ott meg a kabaréba is jól beleillett. Mert ugye az oroszok arról híresek, hogy mindenre kocintanak. És ez egy félórás vers. És már azt hinné az ember, hogy már nem jöhet több kocintani való, és akkor ígyunk erre, ígyunk az édes ifjúságra, veszélyes zergő. El a pohárral, az a vége. De ahhoz fél óráig mindig emelgettem, és csak akkor volt szabad inni a nézőknek, amikor én ittam. És elég szomjasan kezdtem. És fél óráig mindig csak emeltem, mert eszébe jut újabb dolog, amire inni kell.
És ha nem csak Sztálinváros legjobb szavalójaként mutatom
legjobb
be...
Legjobb
ifjú szavalójaként
hát
mutatom be...
13 éves se voltam még.
Művész urat, ismerhetjük a Koltai Robertet a Miniszter félreléből, a Sose halunk megből, vagy az Indul a bakterházból, és egy csomó komikus és drámai színházi szerep megformálója is, és most is iszonyú aktív. Amikor előkészítettük ezt a beszélgetést, akkor is folyamatosan dolgozott, sőt, ha jól tudom, most is egy olvasó próbáról érkezett ide hozzánk.
Már nem olvasó, most már rendelkező próba volt. A Gál Ildivel rendezzük a Ankónai 2-t.
Ön a 60-as években kezdte a karrierjét, vagy akkor állt színésznek. Mi volt az ezen a pályán, ami vonzó volt, vagy mit kínált egy fiatalnak a 60-as években a színészi lét? Miért pont? Nyilvánvaló tehetségen kívül mit adhatott még?
Ez nagyon nehéz dolog, mert tulajdonképpen az egész színészet az apukámból jött, aki egy sportvezető volt, és úgy mondott verset, mint a világon senki. Tényleg, színészeket meghazudtolóan úgy tudott szünetet tartani, hogy az egy nagyon nagy dolog volt, azok a versek, amiket ő elém tárt, meg otthon kiskoromban, úgyhogy ő belőle nem lett színész, de volt olyan, hogy egy-egy sikeres meccs után, mert NB1-es csapatnak volt a szakosztályvezetők, mondták, hogy Pista bácsi, tehát nem azt mondták, hogy énekelj el a Vén cigány, mert azt is nagyon jól tudta énekelni, a zöldedő műjön kis patak szélén. Nagy csendekkel és könyvfakasztóan, és volt, hogy azt mondták, hogy mondjon el egy Adit. Tehát úgy verset mondani nagyon kevesen tudnak, akiket ismertem a pályán, meg nagyon nagyok. És nekem ilyen mázlim volt, hogy az én apukám. Magyarul az volt a színház, az otthoni szavalóversenyek, amit mindig ketten indultunk, és anyukám volt a zsűri, és apukám mindig egy ponttal győzött.
És akkor az apukája találta ki, hogy menjen színésznek?
Nem, ez nem így van. Nem tudom, már 8 éves koromban is emlékszem, hogy épp Sztálinvárosban, akkor így hívták. A Dózsa moziban én mondtam a nemzeti dalt.
Azt próbáljuk megtudni, meg megmagyarázni egy mai fiatalnak akár, hogy mondjuk 1960-as évek elejéről beszélünk. Tehát, hogy akkoriban maga mit látott? Tehát voltak-e maga nagy színész legendák, és azt mondta, hogy maga is szeretne az lenni, akkor talán már volt televízió, és hogy szeretett volna a televízióban szerepelni, tehát hogy voltak-e ilyen vágyai, hogy akkor ezért szeretne színész lenni?
Bizonyos dolgok adottak voltak, hogy ott laktunk a Izabella téren, amiből később Hevesi Sándor tér lett, most meg Rejtő Jenő utca, és az mind a mi
ház. Van ott egy színház.
És az mind a mi ház, azt mondom.
Ja, igen.
Tehát ott nőttem föl a színház mellett tulajdonképpen, és vannak előadások, amik máig élénken emlékszem. De igazából a versek szeretete és a verseknek a... Mert az ember a magyar nyelvet is az igazi szép verseken keresztül érti meg, meg átadja. Meg apukámtól megtanultam az egyszerűséget. Tehát, hogy soha nem pátosszal, pláne álpátosszal mondott verset, hanem egyszerűen szívhez szólott, és olyan csendeket mert tartani ez a futballvezető, amit én még máig azt mondom, hogy fantasztikus.
És az igaz, hogy elsőre nem vették fel a főiskolára, ezért elment a kereskedelmi főiskolára, ahol viszont megbukott valami statisztika vizsgán, és végül ezért gondolta, hogy visszamegy a színműre felvételizni?
A statisztikai vizsga már csak a végső felmentő ítélet volt, hogy nem kell. Nem, előtte háromból meghúztak. Bejött a negyedik, és akkor az azt jelentett, hogy én már nem oda járok. Tehát én már nem vagyok tagja egy időre, egy évre. Tehát új osztályt kellett volna miattam indítani, vagy új évfolyamot.
Én azt mondom, hogy ennek egy egész ország örül, hogy végül nem maradt a kereskedelmi és vendéglátói főiskolán, hanem a színművészet.
Meg engem azért az első felvételén kirúgott a Gáti tanár úr a színművészetről, és akkor mentem igen a kereskedelmire.
Föl tudja idézni, hogy mikor volt az első alkalom, amikor úgy tényleg megismerték már az utcán? Úgy, mint Koltai Róbertet.
A vidéki színház, tehát Kaposvári Színházban, amikor elkezdtem népszerű darabokba, operettekben, komikus szerepekben, kabaréban szerepelni, akkor ott helyben megismertek jobban. Aztán ugyancsak egy nagyon nagy fordulat volt a illetékes figurám.
Illetékes elvtárs.
Rádiókabaréban, meg a Bakterház. És aztán sorba jöttek a saját filmjeimet, a Sose halunk meg az első helyen. Hát és akkor egyszer csak már...
Már mindenki ismerte hirtelen.
Igen, hát ez a része
azért
így
azért mondom,
volt.
Nagyot ugrott, mert hát azt azért talán magát már a 90-es években már mindenki ismerte.
Lehet, tehát hogy kifelejtettem valamit.
Tehát bőven maga, azt gondolom, hogy a 80-as években...
Na de ez mindezt úgy, hogy vidéki színész maradtam. Tehát mikor végeztem, akkor a számüzetésnek számított két hely. Békés Csaba, Kaposvár. Tehát az a főiskolán ez volt a fáma, hogy nehogy oda kerüljünk. Hát én sehova nem kellettem, csak oda.
Azt tudom, ugye akkor mondta is, hogy maga elment az ország egyik legrosszabb színházába, akkor, Kaposvárra.
Igen, de nem akarom bántani, ott is voltak remek kollégák, és akiknek nagyon sokat köszönhetek. Csak lementünk oda a Zsámbéki Gáborral, és még néhány emberrel, és egyszer csak elkezdett népszerű lenni a színház a kollégák körébe. Tehát már oda akartak szerződni sokan, hogy mi már ott vagyunk, és tényleg elindult valami más.
Azt mondjuk megállapíthatjuk, hogy egy átlagembernél a színész a rendszerváltást megelőző időszakban jobb életszínvonalon élt, vagy kedvezőbb életkörülményei voltak, vagy nem?
Egy ismert színész, mondjuk.
Egy ismert színész.
Igen, de nagyon, szóval, hogy mondjam, nagyon alacsony fizetéseink voltak évekig, mint kaposvári színész. Már rég ismertek, de nem lehetett azt pénzre váltani mindig. De hát aztán, mikor jöttek filmszerepek, nagyobb filmszerepek, ne adj Isten, rendezés, tehát filmrendezés, az már valami emelkedést jelentett ebben is.
Ugye a rendszerváltás előtti időszakban, hogy is mondjam, a nagyon szabad vagy független működés az kevésbé volt jellemző. Ön hogyan bírta, vagy hogyan érzékelte a cenzúra jelenlétét? Mennyire szivárgott le mondjuk a színházigazgatók szintjéről, a színészek szintjére azt, hogy nem lehet minden.
A Kaposvári Színház mindig is az ösztűz alatt állt. Tehát az elvtársak, a pártbizottságok, tehát a rendezőink, most már arról a színházról beszélek, amelyik egy nagyot lépett fölfelé, külföldi sikerei, például a Mara halála, Ács János felejthetetlen nagy rendezése, de csak én abban mindig irigykedtem, hogy nem vagyok benne, hogy ott vagyok, de nem vagyok benne. Tehát a színháznak a elismertségével nőtt az áskálódás ellenünk, amit a Kaposvári Színház ellen, és nekem most azt kell megállapítanom, hogy mert ez van, hogy milyen érdekes, hogy ugyanaz a csapat. Mert ugye nem kell messzi menni, mint ami most történik az egyetemmel. Az a csapat, akik ott tanítanak, akik ott vezetők, az a kaposvári alapcsapat. Abból lett a katona, Tehát én akkor is ellenzékinek számítottam, amikor még átkos volt, és most, amikor üdvös van, ha az átkossal szembeállítjuk az üdvöst, én most se üdvöske vagyok a szemükbe, hanem valamilyen olyan ellenség, ami tehát sokak szemébe, így mondom, akik a hatalmon vannak, pedig soha nem voltam sehol párttag, nem úgy, mint mondjuk ők.
És mit gondol, ez miért van így?
Nincs rá magyarázat. Talán az, hogy nem szabad kilógni semmilyen irányba. Az gyanús, aki túl sok mindenkinek tetszik. De ebben nem vagyok biztos.
Már a legelején mondtam a műsor elején, hogy ez a beszélgetés ez szól azoknak, akik jól ismerik magát, meg hát azoknak is reméljük, akik szeretnének megismerkedni ezekkel a régi időkkel. És pont a rendszerváltás idején maga megtalált egy kiváló karaktert, az illetékes elvtárs nevű karaktert. Ezt most csak azoknak mondom el, akik ezt nem láthatták, vagy nem érthették. Ugye ez egy akkori pártkáder akart lenni, aki kellően agresszív és kicsit barátkozó is volt. Lehetett tőle kérdezni, de semmire nem válaszolt.
Mindig mellé beszélt,
ahogy annak idején ezek a bizonyos káderek. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó kis karakter volt, és hát ez szerintem 86-tól majdnem 89-90-ig ment.
Tovább.
Még tovább is? Uh-huh.
Talán 81-ben született. Teljesen véletlenül, mint a jó dolgok néha véletlenül születnek. Volt nekem egy osztálytársam, szegény már nem él, de még előtte kiesett a főiskolából, aztán nagyon jó színész lett Nyíregyházán, meg művelődési vezető lett, de az osztályban mindig parodizáltuk, hát én főleg, tehát kicsit furcsán tartotta a száját, és elég nagy volt neki, és hát állna meg volt sértődve. De lényeg az, hogy őről csináltam, hogy a Súlyog tanárnőnél ő hogy mond verset, hogy fáradjon föl, mondja a Súlyog tanárnő. Fáradt vagyok, az biztos. Tehát ez a belki paródiám volt. És azt mondja, na mi volt mára, kérdezi a tanárnő. Mi volt mára? Szóval én mondjam meg. Nyugodtan nem csinálta. Én nem csinálok belőle presztízs kérdést. Tanárnő is kapja valamiért a fizetést. Ez már egy paródia amúgy. És aztán jött egy olyan pillanat, hogy szilveszteri kabaré, a Farkasházival előtte ott gegpartik voltak, csodálatos team dolgozott a Farkasházi Tivadar vezetésével, meg a Marton Frigyes vezetésével. Tehát lényeg az, hogy mi legyen az én számom. Ezen úgy, és ott ültek a Boncz Géza, tehát mindenki ilyen team-szerűen kitalálni. És akkor került szóba, hogy legyen az én számom, amit apukámról meséltem. A Csóka család Csocsi. Tehát ebből szállóige lett, aminek az a címe, hogy egy telefonbeszélgetés befejezése. Apukám arról volt híres, hogy nem tudta befejezni, különösen a vége tartott nagyon sokáig, és tele volt másoknak érthetetlen. A család csak így ült, és őt hallgattuk, és olyan hangerővel telefonált, mintha nem lenne telefon, mintha oda el kéne kiabálni, ahol beszél. Tehát ez volt az én szilveszterre megbeszélt, teambe kialakított számom. És az olyan sikeres lett, hogy zúgott a vastaps, és akkor mondta a Farkasházi vagy a Marton Frigyes, hogy menjetek vissza, mert a Verebes Pista volt a konferencié. És visszamentünk, jaj, még utánunk kiabálták, hogy valamit csináljunk még. És utánunk kiabálta a Farkasházi, hogy Amit megbeszéltük. Én meg fixre tudtam, hogy nem beszéltünk meg. Hogy azt beszéltük meg, hogy én apukámnak a telefonbeszélgetését nyomom. De a Verebes már százszor dörzsöltebb és észné volt. Ő emlékezett, hogy beszéltünk mi valami agresszív vállalatigazgatóról. Tehát tényleg szóba került, de én ezt elfelejtettem. Ő viszont előkapott egy papírt, és kinevezte magát bizalminak, engem meg igazgatókartársnak, tehát nem illetékes elvtárs, igazgatókartárs, és elkezdte gyűjtögetni az ott ülő, ez a Közgáz Egyetemnek a ebédlőjében egy szenzációs közönség volt, és záporoztak a kérdések az akkori politikai helyzetről. És akkor én csak álltam, hogy most mit csináljak, mert nem volt figura. Tehát mibe kapaszkodjak, hogy így nem beszélgethetek, mint agresszív igazgató. És hirtelen hozzám fordult a Verebes, hogy igazgatókartás, akkor most mi legyen ezzel a palicskóval? Milyen a palicskó? És belemenekültem a saját Berki paródiámba, és így maradtam 25 évig. És néha még most is kérdezik.
Megmutatunk most egy rövid részletet az illetékes elvtársból, amit választottunk. Nézzük meg együtt, és akkor utána kérdezünk.
Jó, és utána játszhatunk is egy-két kérdés erejéig, hogy tőlem kérdezzenek.
Úgy tudom, ön illetékes a Gergely
naptár. Én illetékes vagyok. Én nem vagyok Gergely, én illetékes vagyok. Majd szólok, amikor Gergely lesz.
Úgy tudom, ön illetékes a Gergely naptár Magyarországi
alkalmazott. Szóval, hogy pápává választom. Kicsi korománon integettem. Mert az én pozíciómban is voltam pici. Folyton tapcsolni kell?
Szóval Gergely naptár, azt szeretném megkérdezni, 87-ben hányszor lesz olyan, hogy hétfőre esik péntek, szombatra csütörtök és vasárnapra kedd?
Ahányszor és... akarom. Egyébként zártások olyan nagy különbség nincs, hogy bemennek-e a munkahelyre vagy nem. Kevesebb kávéfogy.
Ez az 1986-os szilveszteri rádió kabaréból volt egy részlet. Ez az Ötvös Klubban volt az illetékes elvtárs felvétele, ahol ott volt például Medgyessy Péter, aki akkor pénzügyminiszter helyettes volt.
Barabás elvtárs. Mi ott volt az egész központi bizottság, így köztük van. Még az egy hadseregtábornok is.
Kérdezett az Agitprop főosztály vezetője is öntől.
Szakszervezetek országos tanácsától, ugye Nagy Sándor?
Vagy igen. És csak én voltam, és jöttek egyenként raportra. És hát elsöpörtem őket, szóval nem volt mese. Mert hát ez a felállás. Tehát az illetékes, akinek van humora, az tud nevetni saját magán is, és meg kell mondanom, hogy azok a elvtársak, azok nagyokat röhögtek, miközben osztottam
nem őket. Sértődött meg senki?
Ja, hogy az életben?
Mondjuk ennél a konkrét esetben.
Nem, itt nem. Nem. Ami volt, az máig tartó dolog, mert valakivel már a rendszerváltás után csináltunk egy ilyen illetékes, bejött velem a színpadra, és hát a felállás szerint nem tudott megszólalni, mert én elsúgódom, mi te akarsz miniszterelnök lenni? Előbb nőjél meg, aztán se te leszel. Tehát így kezdtem.
És ki volt ez?
Nem mondom meg.
És ugye ebben az is érdekes volt, hogy azért ez 86, hát bőven a Kádár rendszernek az utolsó szakasza, de hát ezek improvizáció volt, ezek nem előre megírt szövegek voltak. Hát
ez a lényege, hogy egy szó nem volt megírva ebből.
Nem is tudta, hogy miket kérdez mondjuk a központi bizottság
nem is érdekes.
Sajtósa, vagy...
Nem, akkor... mert ez arról szólt, hogy söprés. Tehát, hogy ti nem vagytok, csak én vagyok. Jó, kis pajtás.
Jó, és mondjuk nem volt olyan, amit úgy megbánt aztán, hogy úgy kiszaladt a száján, és azt mondta utólag, hogy ezt nem kellett volna mondani, vagy magára szóltak, hogy na ezért ez már egy kicsit sok.
Hát nem, utólag mondta valaki, hogy valaki nagyon megsértődött. És ezt én máig érzem.
Na és akkor az a másik nagy kérdésünk, hogy azt mondta, hogy hát úgy maradt 25 évig illetékes elvtársként, még él önben illetékes elvtárs, mert akkor megkérdezhetjük.
Bármikor, tessék. Is. Bár nem szívesen, mert nyugdíjból jövök vissza. Én maga igazából... hova megy, azt tudom. Értelmesen nyugodtan kérdezem, ne nevetgéljen, ne.
Hogy mennyire elégedett azzal, hogy őszintén van elég stadion?
Hosszabb beszédet?
Van elég stadion az országban?
Nem, az egyáltalán nem vagyok megelégedve. Azon még dolgozunk. Valószínű, hogy egy női pingpong olimpiát is rendezünk, és arra felhúzunk egy 104 ezres stadiont.
Igazából én kíváncsi vagyok arra, hogy ezt miért engedték az akkori rendszerben. Miért engedték az illetékes elvtársat milliókat szórakoztatni? Ugye beszéltünk a cenzúráról, és mi jól ismert jelensége ennek az időszaknak, mégis a karakter virágzott, és ismert volt, és szeretett.
Hát mert az emberek humorára szüksége volt a rendszernek, tehát meg a humorérzékére. És ezért ők is megpróbáltak ehhez jó pofát vágni. Meg hát ez egy nagyon régi mondás, hogy aki nem érti a viccet, a humort, az még egyéb aljasságokra is képes.
Hát még nyilván egy szelep volt, ahol kiengedhettek az emberek az ordas nagy röhögések közepette. Az
lehet, de mondom, ez olyan véletlenül született, ahogy mondtam. Végül már büszke volt az osztálytársam, akiről csináltam. Tehát évekkel később, hogy ő a Berki.
Én emlékszem pontosan ez a szelep rész, hiszen én akkor mit tudom, gimnazista voltam, tehát hogy ezen nevetni, az rendkívül felszabadító volt 88-89-ben, amikor én ezt így hallottam.
Ezt mesélt egy interjúban, hogy komoly párhuzam volt az egyik illetékes elvtárs jelenet, illetve Kádár János utolsó nagy beszéde között. Nézzük meg közösen ezt a jelenetet újra, és akkor utána kérdezek róla.
Én úgy érzem, hogy eddig megtettem a magamét, segítettem, együtt voltunk, kéz a kézben, mentünk előre, fönt vagyunk a csúcson, most már jöjjenek el, tehát én abban vagyok. Jöjjenek az új öregek, vagy az új... Jöjjön, aki akar, nekem elegem volt elvtársak.
Volt elvtárs, ezt nem gondolja komolyan.
Én ezt nagyon-nagyon komolyan gondolom.
Bocsásson meg. Hát a szavaiból is, hogy már többször is visszatért a beszélgetésünk során, azt veszem ki, hogy esetleg ön foglalkozik annak a gondolatával, hogy pozícióját feladva, vagy háttérbe vonul, vagy más állami feladatot vállal.
Eltársak, én nem háttérbe szeretnék vonulni, én nem tudom, mit szeretnék, valamit szeretnék, nem pontosan, már nem vagyok teljesen a magam ura, ugye? Tehát nekem néha már olyanokat is mondanom, amit nem én akarok mondani, csak úgy kiszakad belőlem.
1989 áprilisában volt Kádár János utolsó nagy beszéde, amikor már kicsit ilyen zavarodottan, bizonytalanul, legyünk jóindulatúak beszélt. Meséljen erről a jelenetről, hogy kapcsolódik ez a két dolog egymáshoz.
Azt hiszem, én megelőztem a nagy vezetőnket. Tehát én jóval előbb mondtam azt, amit ő a kicsit már félrebeszélve megrendült agyi állapotban mondott. Már elegem volt az illetékesnek abból a részéből, hogy mindenkit, volt, hogy azt kérték, hogy a szülészeti klinika elől miért nem hordatom el a havat? Tehát a metróba leszólítottak, meg hogy mikor lesz a fiataloknak lakások. Tehát és arra mondtam, hogy én már megtettem a magamét, a többi hely, menjenek nélkülem, én már nem tudom, hogy mit akarok, régesség. És ez hihetetlen, hogy én jóval előbb bemondtam azt, mint ő a lemondó beszédében, ami minden irányba tartott.
Na de ez tudatos volt? Tehát ön akkoriban úgy, hogy mondjam, érzékelte, hogy Kádár János már valóban a végét járja, egyrészt szellemileg is, és politikailag is, és akkor ezt tudatosan akarta itt megfogalmazni, vagy ez így, hát hogy mondjam, valahogy párhuzamosan
vagy ez így
merült ki illetékes elvtárs és Kádár János?
Nem akartam én a és beívatták a Farkasházit a pártközpontba, hogy a Koltai ne üzenje meg, hogy mikor vonuljon vissza a Kádárt. Ja, és akkor volt, hogy azt mondtam, hogy én már elmegyek, és azt mondja, és ki jön ön után? Gondoskodtam, megfelelő elvtárs, fiatal, de mi a neve, ki jön ön után? Utánam a vízözön elvtárs. És olyan nagyon nagyot nem tévedtem. Na, csak mondom, hogy ez játék volt. Mint ahogy az egész szakmánk, a halálos komoly dolgok mellett és a legdrámaibb dolgok mellett tele van játékkal. És abból születnek néha nagy dolgok. Néha egy mozdulat, egy mosoly, vagy, mint a színpadon vagy a filmen, ami behívódik az emberekbe.
És színészként hogy élte meg ezt a konkrétan már a rendszerváltás éveihez vezető utolsó időszakot? Milyen jelekből érzékelte, hogy itt valami változás lesz?
Mi csináltuk a dolgunkat, nagyon jó rendezőink voltak, csodálatos rendezőink voltak. Aser, Babarci, Zsámbéki, Szőke István. Tehát egyik darabból a másikból mindegy volt, kinél játszik egy kaposvári színész, mert egyik rendező jobb volt, mint a másik, ez volt a különbség köztük. Olyan dramaturgunk volt, mint az Őrsi István, a Spiró. Hát szóval elképesztő, és hát jobbnál jobb kollégák.
De akkor ezzel nem, azt mondja, nem hogy nem nagyon voltak gyanús jelek, vagy várt, remélt.
Csináltuk a dolgunkat, és állandóan baj volt velünk, mármint Kaposvári Színházzal. Úgy, mint ahogy most valakiknek baja van, nekem is bajom van. Nekem az a bajom, amikor verni kell valakinek a mellét, hogy én magyarabb vagyok, mint ti. Mert valakik kisajátítják, hogy ők... És hogy nem nemzeti ez a csodálatos intézmény? Hogy ez nem nemzeti intézmény a színművészeti? Hát most soroljuk föl, hogy azt a több száz fantasztikumot, és hát én örömmel látom, hogy nagyon sok kollega így látja, mint én.
Abban az időben egyébként továbbra is a rendszerváltás 90, tehát azért sok minden megváltozott valóban, és azért azt biztos vagyok benne, hogy a színház és a filmvilágában is, hogy például a színészek biztonsága az mennyire változott meg. Biztosabb pálya volt színésznek lenni a rendszerváltás előtt, mint után?
Nem lehet egész pontosan hasonlítgatni. Hát, színésznek lenni mindig nagyon nagy dolog, ha jó csapatban játszik az ember. Egy magyar válogatottban, ami volt a Puskásék idejében, hát az hatalmas dolog, és a Kaposvári Színház ilyen volt.
Az ön életében azért sok fordulatot hozott ez. Tudom, hogy már a 80-as években is rendezett egy filmet, de igazán a filmrendezéssel 90-es években kezdett el foglalkozni. Ráadásul rögtön az első filmje, az 92-ben készült, a Sose halunk meg, hát ez egy óriási nagy siker volt. Egy csomó embernek reményt adott, hogy na, akkor azért a magyar film mégsem egy
tönkre. Hát nagyon büszke is vagyok arra, hogy ma is, ha megnézzük, akkor azzal, hogy a Nemzeti Filmarchívum digitalizálta, másik film lett. Tehát ugyanaz a film, másik film lett, olyan jelenetek, amiket a technikai dolgok miatt, például a Csákány Laci bácsi szegény nem érte meg a premiért, meg az utószinkront se, de most a digitalizálás miatt az ő halkságai, vagy a Monori Lilivel való jelenetem a mennyasszonyi ruhabolt, hát az is úgy, hogy közben ugyanúgy a Lilit hallom, csak most mindent tényleg hallok. De hát ez csak egy, és a kép is gyönyörű lett mindenszor.
És nagyon sokat emlegette itt Kaposvárt, és tudom, hogy az ön életében meghatározó a Kaposvári Színház, de hát ez a film egyrészt egy óriási sikert hozott magának, másrészt meg, ha jól értem, egy veszteséget, mert a Kaposvári Színháztól meg kellett válnia. És ez azért valamennyire a Sose halunk meg miatt történt.
Nem, ez már emberi okokból volt az a része. Hát én 25 évet töltöttem, összesen több mint 30-at, mert azóta is, és jelen pillanatban is például vendégszereplek Kaposváron ebből a mostani színházban is. De hát arra nem számítottam, hogy csak azért, mert el akartam kísérni a filmemet. Akkor még nem tudtam, hogy világszerte megyek vele, tehát hogy Amerikától kezdve. Meg aztán ebből született a többi filmem, hogy egy adott pillanatban az általam nagyon nagyra tartott Asher Tamásnak azt mondtam, hogy most nem szeretnék játszani a éjjeli menedékhelyben, mert el kell kísérnem Debrecenbe, akkor még nem tudtam, hogy New York vagy Los Angeles, hogy Debrecenbe, Szolnokon, tehát ott szeretnék lenni a bemutatókon. És ezen összevesztünk, de hát 25 év az még gombózból is elég sok, és azért kipróbáltam egy új életet, de ennek köszönhetek 9 új filmet.
Egy hasonló tévés beszélgetésben mondta azt, hogy azért rendezett filmeket valószínűleg, mert soha nem kapott olyan jó szerepeket másoktól, mint saját magától.
Hát ez poén akart lenni, mert azért kaptam nagyon jókat.
Hogy? De tartja ezt az állítást?
Nem, mert azért volt, akitől kaptam. Először is nem lehet mindenkinek kedvence. Én észrevettem mostanában, hogy Rózsa Jánosnak, a kiváló rendezőnek, én egy kedvence lehettem, mert a Csókanyú, a Trombitás, tehát néha még nem is annyira nekem való filmekben is végül úgy döntött, hogy én játszottam egyik főszerepet. Ebből nem tudok túl sokat felsorolni a filmrendezőkből, akik mellettem döntöttek, de én magam mellett döntöttem, ez tény, hogy játszottam és rendeztem.
A szocializmus keményebb időszakaival is foglalkozik több filmjében, a Sose halunk meg a Csocsóban is, reflektál az akkori politikára, de nem különösebben éles hangon, hanem inkább a komikus, vicces oldalt emeli ki. Ennek mi az oka?
Én ezt nem így látom, azt mondanám inkább ilyen lírai komikus dolgok, mert a Világszám például, ez egy igazi, nagyon jó 56-os film, nem azért, mert én csináltam, az egy 56-os film, amit még a Romsics Ignác is történelmileg is elhelyezett valahova. Ehhez képest még az 56-os ünnepségek napján se játssza soha semmelyik tévé. De mondhatnám a Csocsót, ami a régi... Nem, mint egy ilyen zászlóvívő harcos csináltam filmet, hanem történeteket meséltem. Az én szemüvegem az mindig egy líraibb és komédiás szemüveg, nem véletlenül, hogy a cirkuszban játszódik az egyik, az 56-os film, és színházban.
Miért van az, hogy a rendszerváltás után sokkal kevesebb ilyen film akad, amelyik még ha csak a sorok között is, meg líraian is, de erősen a politikai rendszert kóstolgatja? Miért nincsenek tömegével ilyen magyar filmek ön szerint?
Mindenkinek más az életben a szereposztás, a nagy szereposztó más szerepet osztott érám, és más sorolhatnám a neveket. Egyáltalán nekem mindig bizonyítgatnom kellett a szakma előtt, a közönség előtt nem. És hogyha választani kell, akkor ez a jó, mert a közönséggel elég jóba voltam.
Ehhez gyorsan hadd kapcsolódjak, hogy hát annyira jóba volt a közönséggel, hogy máig az önnevéhez fűződik, vagy az önnevéhez is fűződik a legnézettebb magyar film. Ez ugye a Miniszter félrelép, ami ugye egy színházi előadásból nőtt ki, amit Kern Andrással közösen játszottak, és aztán egy nagyon érdekes dolog történt ezzel pont a 90-es évek közepén. Akkor idejött Andy Vajna, és ő neki is nagyon tetszett ez az előadás, és ő azt mondta, hogy ebből egy filmet akar csinálni, mégpedig be akarja bizonyítani, hogy lehet piaci alapon filmet csinálni. És ugye ezt közösen valósították önök meg Andy Vajnával és Kern Andrással. És ebből mit tanult, úgymond a piaci alapú filmkészítésről?
Hát csak kapkodtuk a fejünket eleinte. Már eleve ez nagy megtiszteltetés volt, hogy ő azt mondta, hogy ő igenis ránk gondolt. Látta a színházba, nagyon-nagyon tetszett neki, de ezt mi ketten, mert látta Andrisnak a Stracciatella című filmjét, meg az Én sose alul meg filmemet, és ránk bízta. Ez maga egy ilyen hihetetlen volt, és lehetett tőle tanulni. Minden...
Mondjuk miben, tehát, hogy mondjuk akár a színészek kiválasztásában, meg a...
Igen, hogy a... én nem csináltam volna annyi próbafelvételt, mint ő. Mikor már rég megvolt, hogy ki játssza a női főszerepet, már tudtuk, hogy a Dobókattal lesz, még mondta, hogy még nézzünk, mondta.
És mondjuk, bocsánat, az önt nem zavartam, mint ugye hát a magyar színész képzés az arról szólt, hogy ez művészet, meg hát a film is, és hát azért szerintem Andy Vajna azt meg azt mondta, hogy ez egy üzlet. Az nem zavarta önt?
Nem, mert ő más filmjeivel bebizonyította, hogy a művészetben ugyanúgy otthon van, mint ahogy amikor elkészült a felvételek sora, akkor nagyon tetszett neki, az is, ahogy mi összevágtuk az Andrissal, de ő kijelentette, hogy ő még lát ebben poén dolgokat, amit bele lehet tenni a vágásba, és ő élt a utolsó vágás jogával, és még, tehát mondhatnám most azt, hogy mi ezt tökéletesre csináltuk. Nem, ő talált még olyan pontokat, amitől még viccesebb lett a vicc.
Mondjon egy példát, ha így emlékszik.
Ja, én nem az
mi volt az utolsó vágása Andy Vajnának, amitől jobb lett az a film?
Olyanokat csinált, nem egyet, hanem 5-6 pillanatban, hogy az nem elég, hogy a Kálai Feriről, aki zseniális arccal állt, ott lecsúszik a nadrág, és közben be lehet pisilni rajta, hanem egy pillanatra kell látni a másik oldalt. És attól a röhögés még jobban burjánzik a nézőtéren, hogy ezt így hívják, hogy vágás. És ahhoz meg fenékkel állítólag, és ő még kicsit ült.
Azt mondta egyszer, hogy az a típusú színész vagyok, aki mindig ellenzékben volt, az Átkosban is voltak ütközések, majd az Új Világban is. Ott milyen ütközései voltak már ebben a rendszerváltás utáni Új Világban?
Mire utalhatott, amikor ezt mondta?
Hát csak ez így annyira szerénytelen dolognak tűnik. Volt egy kaposvári előadás, ami mindent megnyertünk. Legjobb előadás, legjobb férfi szereplő, Kulka volt a legjobb epizód, Asher a legjobb rendező, legjobb jelmez, minden mi voltunk. Abból az előadásból 12 Kossuth díjas van, kivéve. Pedig voltam egy párszor fölterjesztve, tehát nem szeretnek engem ott fönn a legfelsőbb pont csúcsokon.
Mi az, ami ön szerint a szocializmusban megvolt a színházakban, filmiparban, és most meg kiveszed belőle? Van-e bármi, amit hiányol mondjuk, hogy visszavágyik?
Nem, hát ez sokkal szabadabb. Tehát ez sokkal szabadabb világ, mert olyan filmek is születnek, ami akkor biztos nem születhetett volna meg. Ezek az én szűrőmön keresztül, meg szubjektíven mondom, amit mondok, nem vágyom vissza egyébként múltba. Csak azt szeretném, hogy volt egy pillanat, amikor a mostani, mikor először nyert a mostani csapat, akkor azt hittem, hogy de jó lesz minden, és azt együtt néztük, emlékszem a választást. Szóval nem gondoltam, hogy itt magyar és magyar között különbséget fognak majd tenni.
Egy 95-ös interjúban azt mondta, hogy a kommunista rendszer az szörnyű volt, elnyomás meg orosz csapatok, de egy olyan országban, ahol majd 1 millió pártag volt, és igazi bűnös csak 100, abban az országban nem azzal kéne foglalkozni, hogy acsarkodjon egymással a nemzet mély magyarkodás ürügyén. Amit én visszasírok, az az, hogy régen egy ország volt cinkos.
Igen. Igen. És most meg nem így van, viszont konkrétan jobboldali, mert ugye mindenkit besorolnak valahova. Én semmilyen pártnak nem voltam a tagja soha, KISZ-tag voltam, de most az jól esik, hogy jó néhány olyan kollégám, és ez lenne a lényeg, jó néhány olyan kollégám, akik jobboldalhoz köthetők egyéb okokból, azokkal boldogan testvéri szerelembe dolgozunk, annyira, hogy a világszámban például mondhatom, hogy az egyik legjobb barátom volt az Iker testvérem, a Gáspár Sanyi. Ő másképp látja a világ, és ennyi baj nincs. Mármint közöttünk. De sorolhatnám tovább a rengeteg jobbnál jobb kollégát, színészt. Aztán van, akik meg valamilyen jelszavak mentén haragszanak.
Zárásként hadd kérdezzem meg, hogy mit remélt a rendszerváltástól, és végül ebből mi valósult meg, vagy mi az, ami nem valósult meg, és milyen a mérleg?
A rendszerváltás idején örültem, hogy élek, mert srác voltam ehhez képest. Hát már nem is annyira, de lényegileg igen. Tele voltunk várakozással, és ahhoz képest csalódás az, hogy nem a szeretet fog össze mindnyájunkat, hanem külön keresgélni kell néha egy adott csapaton belül. Miután édesapám sportvezető volt, nekem a csapat az igenis az együvé tartozást jelenti, az egyfelé húzást, és úgy igyekeztem az életben, hogy ahol nem volt adott ez a jó helyzet, akkor megpróbáltam valamit csinálni, de az nehéz ügy, azt be kell látni, amikor valakinek az érdekei, tehát az anyagi érdekei azt kívánják, akkor nem mindig lehet egy akolba tartani a csapatot.
Köszönjük szépen Koltai Róbert színművésznek, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én köszönöm a meghívást.
Az Index kibeszélő műsorának rendszerváltás sorozatában különböző szakmák neves képviselőivel idézzük fel a 30 évvel ezelőtti eseményeket. Többek között Koltai Róbert színművész filmrendezővel, Koncz Zsuzsa énekessel, Szelényi Zsuzsa rendszerváltó expolitikussal, illetve Bojár Gábor vállalkozóval is beszélgettünk. Tartsanak velünk, viszontlátásra!
Viszontlátásra!